hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. Elképzelhetetlen az államháztartás rendbetétele, az adókedvezmények csökkentése, az ingatlanadó kiszélesítése és az áfa 15-ről 20%-ra történő felemelése nélkül, vélik a gazdasági szakemberek. A pénzügykutató RT híradón kérdésére azt mondta, a költségvetés kiigazításához 450 milliárd forintra lenne szükség.
Az állami intézmények részleges bezárására, pénzügyi zárulásra, létszám és bérnövekedést korlátozó intézkedések bevezetésére, valamint a gázártámogatási rendszer megváltoztatására van szükség az állami kiadások csökkentéséhez, derül ki a GKI Gazdaságkutató RT jelentéséből.
Az, ami jelenleg van gáz ár szintben és gázártámogatási rendszerben, az nem fenntartható, egyik sem. Ugye csak az előrejelzésünkben benne van, hogy csak a január-februárban 61%-kal emelkedett az importált energiaordozók forintára. Hát nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között tarthatatlanok a belföldi háztartási energiárak.
A bevételek növeléséhez pedig az adókedvezmények csökkentésére, az EVA 20%-ra emelésére, illetve a 15%-os áfakulcs megszüntetésére lenne szükség, vélik szakemberek.
A 15%-os áfakulcs 20%-ra emeléshez kb. 100 milliárd forint bevételt jelentene. Ebben az évben arra is tekintettel kell lenni, hogy olyan intézkedések kellenek, amelyek időben gyorsan hoznak eredményt, hisz a befektetőket meg kell nyugtatnunk.
Az áfa emelés egyébként szinte mindenkit érintene. Jelenleg 15%-os áfa terheli ugyanis például a gáz, a gőz, a vízellátást, a gyógyászati termékeket és a személyszállítást is. Mindezek ellenére az átsorolás a kutató szerint nem a reálbér csökkenésével, csupán növekedésének mérséklésével járna.
Erről a témáról beszélgetnek a ma esti közbeszédben is, közvetlenül a híradó után. Megállapodással zárult az országgyűlés május 16-ai alakulóüléséről folytatott hosszú egyeztetés. A parlamenti pártok úgy döntöttek, az új országgyűlés szocialista házelnök vezetésével végzi majd a munkáját, akinek nevét hétfőn hozzák nyilvánosságra.
A ma aláírt megállapodás szerint az elnök személyére az MSZP tesz javaslatot, és az alakulóülésen az országgyűlés két alelnököt választ, az SZDSZ és a Fidesz javaslata alapján. Az országgyűlés ülésrendjéről szóló megállapodást a Fidesz és a KDNP nem írta alá, de tudomásul veszik azt.
Az MSZP kezd az elnök szemszögéből baloldalról, utána az SZDSZ, MDF és a Fidesz, és a Fidesz közepén fog elhelyezkedni a KDNP, nagyjából ott, ahol a képviselői jelenleg is ültek.
Az SZDSZ és az MDF kevesebb, de hatékonyabb bizottságot működtetne a parlamentben. A Fidesz szerint az elhúzódó koalíciós tárgyalások a hatékony törvényhozói munkát gátolják.
A koalíciós tárgyalások lassúsága miatt idáig egyetlen egy érdemi szót nem tudtunk arról váltani, hogy milyen bizottsági szerkezetben végezze az országgyűlés a munkáját. Ez magyarán nem kevesebbet jelent, mint hogy május 16-án megalakul a parlament, de mindaddig egyetlen egy ülést nem tud tartani, ameddig a bizottságait léte nem hozza.
Kunce Gábor marad az SZDSZ frakció vezetője, erről döntött délelőtt a kisebbik koalíciós párt képviselőcsoportja. Az MSZP és a liberális párt közötti egyeztetésről szólva Kunce annyit mondott, tovább közeledtek az álláspontok.
Csak a frakcióban betöltött tisztségekről volt hajlandó beszélni Kunce Gábor az SZDSZ sajtótájékoztatóján. Pedig a párt elnöke nyilatkozatában kiemelte, közeledtek a koalíciós álláspontok az oktatás és az agrárium területén. Továbbra is vitáznak viszont az önkormányzatiság és az egészségügy átalakításáról, amiben május 28-áig konszenzust kell kialakítani. Ami már most biztos, az a frakcióvezető és a helyettes személye.
Frakcióvezetőnek választották Kunce Gábort, a frakció vezető helyettesnek Pető Ivánt.
Az SZDSZ az országgyűlés alelnökének jelölte Világosi Gábort, jegyzőknek pedig Béki Gabriellát és Kis Zoltánt. Kunce Gábor ezúttal is aláhúzta, az SZDSZ csak akkor lép be a kormányba, ha teret kapnak programjuk megvalósítására.
Több mint 11 millió homokzsákot, 17 ezer konténeres zsákot és 136 ezer fáklyát használtak fel az árvíz elleni védekezésre. Az országos műszaki irányító törzs szerint elmúlt az árvíz veszély, mint mondták, most már csak a romokat kell eltakarítani.
42 nap után már mi szakemberek is azt mondhatjuk, Magyarország sikeresen kivédte az árvizet. Így kezdte visszatekintő összegzését a szaktárca politikusa. Varga Miklós viszont a jövőre vonatkozóan hozzátette, az idén kialakult árvízhelyzet szabályszerűvé válhat a térség klímaváltozása miatt. A védekezések során idén 631 kilométernyi belvízcsatornát kotortak ki, és még jelenleg is 1068 kilométeren van készültség. A legnagyobb munkát azonban most már a takarítás jelenti, amiben a folyó hordalékán kívül a homokzsákok elhordása is beletartozik.
A bontásnak egy nagyon fontos része az, hogy a felhasznált anyagok megfelelő helyre kerüljenek. Ez meg van szervezve. Annyit még el kell mondanom, hogy az árvíz hihetetlen mennyiségű szemetet, hordalékot, illetve olyan uszadékot hozott, amit el kellett távolítani.
Az utómunkálatok során eddig több mint 36 ezer köbméter szemetet gyűjtöttek össze a szakemberek. Az OMIT-nak 45 napon belül kell elkészíteni a jelentését a kormánynak, amiben összegzik az árvíz okozta károkat és a további teendőket.
E hónap végéig nem bünteti meg az adóhivatal azokat, akik hibásan vagy késve nyújtják be adóbevallásukat. Az elektronikus adatszolgáltatás határideje egyébként május 12-e volt. Az APECHA bevallási határidőt a számítógépes program hibája miatt nyújtotta meg, amit mostanra elhárítottak. Fontos tudni, hogy a türelmi idő nem vonatkozik azokra, akiket elektronikus adóbevallásra köteleztek, de elmulasztották a regisztrációt az okmányirodákban. Őket akár 500 000 forintra is megbüntethetik. Fizetésképtelenséget jelentett a békéscsabai Baromfi feldolgozó. A cég két havi munkabérrel tartozik a dolgozóknak.
Két éve tartó leépülésre tett pontot márciusban a Démász, amikor kikapcsolta az üzemben az áramot. A 700 dolgozó nagy részét szabadságra küldték azzal az ígérettel, hogy az állásidőre járó pénzt megkapják. A kifizetés határideje ma járt le, de a pénz nem érkezett meg.
Hiányozni nagyon hiányzik. Ugye itt vannak a fizetések, a csekkekkel sem igazán tudunk várni. Itt vannak az ebédfizetések, meg hagyd ne soroljam még a többit.
Itt volt ugye nekünk is a ballagás, minden, és egyáltalán próbáljuk, hogy esetleg valami segít, vagy valamit kérjünk.
Domokos László országgyűlési képviselő mai sajtótájékoztatóján kijelentette, úgy véli, elhibázott lépés volt az üzem privatizálása, ezért vissza kellene származtatni az államnak.
Hiszen azzal a feltétellel kapta meg ismereteink szerint, hogy tartós foglalkoztatást fenntartják, és meg kell teremteni a bérlők, a termelőknek, hogy ténylegesen a gyárnak a kapacitása felett rendelkezzenek. Magyarul nem biztos, hogy eladni kell a gyárat, hanem például a javaslatunk az, adják bérbe a termelőknek.
Azt egyelőre nem tudni, mi lesz az üzem és az elmaradt bérek sorsa. Jelenleg csak a szakszervezet által felajánlott ingyenes jogsegélyszolgálathoz fordulhatnak a dolgozók.
És most külföldről. Közlekedési káosz alakult ki a görög fővárosban, Athénban, miután 24 órás sztrájkba léptek a közférában dolgozók. A tömegközlekedés mellett leállt a vasúti, a légi közlekedés, és bezártak a bankfiókok. Szünetel a tanítás, tüntetnek a kórházi dolgozók. A több százezer munkavállaló magasabb bért követel, valamint ellenzi a konzervatív kormány költségvetési reformjait. Jólétet, szolidaritást és biztonságot ígért az európai állampolgároknak a brüsszeli bizottság elnöke. José Manuel Barroso ma ismertette azt a menetrendet, amely alapvetően megváltoztatná az Európai Uniót. A bizottság elnöke szerint a tavalyi népszavazási kudarcokat követő útkeresés ideje lezárult, most már konkrét lépésekre van szükség.
José Manuel Barroso mérföldkőnek nevezte a stratégiai dokumentum megalkotását. A tervek megvalósulásához, mint mondta, egész Európa összefogására van szükség. Az Európai Bizottság elnöke ezért felszólította a tagállamokat, állásfoglalásban kötelezzék el magukat az európai értékek képviselete és közvetítése mellett.
Ez az állásfoglalás fontos lépés lehet a megoldás irányába. Az állam és kormányfők, valamint a bizottság és az Európai Parlament vezetői akár már jövőre aláírhatják a római szerződés, vagyis lényegében az európai közösség 50. születésnapja alkalmából.
Brüsszel emellett 12 pontban foglalja össze a tennivalókat a népszerűbb Európa megalkotására. Úgynevezett jogosultsági kártyát adna valamennyi uniós állampolgárnak, hogy jobban élhessenek jogaikkal, felülvizsgálná a belső piac működését, és 2008-tól kezdve az unió finanszírozási rendszerét is.
George Bush amerikai elnök hűvösen nyilatkozott Mahmoud Ahmadinejad iráni elnök hozzáintézett leveléről, amely szerinte nem ad választ arra a világ által feltett legfontosabb kérdésre, mikor mond le Irán nukleáris programjáról. Bush hangsúlyozta, időre van szükség ahhoz, hogy az Egyesült Államok megállapodjon szövetségeseivel arról, mi legyen a válasz a teheráni kihívásra. Irán a héten ismételten elutasította a biztonsági tanács minden olyan határozatát, amely korlátozná nukleáris tevékenységét.
Olasz államfőnek választotta Giorgio Napolitanót Rómában az olasz törvényhozás két háza és a régiók küldöttei által alkotott elektori testület. Az elnökválasztás még hétfőn kezdődött, de az első három fordulóban, ahol kétharmados többség kellett volna a köztársasági elnök megválasztásához, az 1009 tagú testületben nem volt eredmény. Az utolsó, a negyedik fordulóban azonban elegendőnek számított az abszolút többség, vagyis minimálisan 505 szavazat, így lehetett államfő a 81 éves Napolitano, aki korábban a kommunista párt tagja volt.
Izrael számára elfogadható az Egyesült Államok, Oroszország, az ENSZ és az Európai Unió által a palesztinoknak nyújtandó ideiglenes támogatás. A palesztin hatóság köszönetet mondott az úgynevezett kvártetnek a három hónapos kísérleti időszakra vonatkozó humanitárius segélyezésért. Ehud Olmert izraeli kormányfő bejelentette, Izrael az év végéig megkezdi az egyoldalú kivonulást Cisjordániából, ha világossá válik, hogy lehetetlen megegyezni a palesztinokkal. Az ENSZ közgyűlése megválasztotta az újonnan létrehozandó emberi jogi tanács 47 tagját. Magyarország nem került be a testületbe. Három az emberi jogok helyzete miatt gyakran bírált ország, Kína, Kuba és Szaúd-Arábia is a tanács tagja lett. Havannában fényes győzelemnek minősítették a tagságot, és a kubai külügyminisztérium közleménye azt is hangsúlyozta, hogy az ország növekvő nemzetközi tekintélyét bizonyítja Kuba beválasztása a testületbe.
A jövőben már jól is lakhatunk az üdülési csekkel, amelyből idén várhatóan 20 milliárd forint értékű utalvány kerül forgalomba. Az egyre népszerűbb üdülési csekket a kiemelt nyaralókörzetek meleg konyháin lehet majd beváltani.
Jelenleg már csak nem 800 ezer honfitársunk rendelkezik üdülési csekkel, amellyel a munkaadók közvetlenül a beosztottaikat, áttételesen pedig az egész hazai turisztikai szakmát támogatják. Korábban az érintettek az üdülési csekkeket csak a szállásokon használhatták fel. Ez a kör bővült. Így ma már az utazástól a fesztiválokra szóló belépőjegyekig számos módon lehet beváltani az utalványt.
Összesen tudjuk, hogy 53 ezer melegkonyhás étterem van ma Magyarországon. Hát ahogy haladunk előre, kötjük a szerződéseket, úgy válik egyre elterjedettebbé.
Jelenleg 3100 szállodában lehet üdülési csekkel fizetni. Ezek fele rendelkezik étteremmel. Először ezekben lehet fizetni a harapnivalóért utalvánnyal, a szállás igénybevétele nélkül.
Költöznének, de nincs hová a budapesti Klauzál utcában lakóknak. A 7-es szám alatti életveszélyessé vált épületet korábban bontásra ítélték, ám nem sokkal később a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal mégis műemlékként nyilvánította.
Az erzsébetvárosi Klauzál utca a budapesti régi zsidó negyed határutcája egykor gyönyörű, ma szinte teljesen lepusztult életveszélyes bontásra ítélt házakkal. A Klauzál utca 7 alatti védetté nyilvánított ház lakói kálváriát járnak. Szobakonyhás lakásaikat sem eladni, sem elcserélni nem tudják. A bontás leállításával a beruházó kárpótlást nem fizet, cserelakást nem kapnak. Közben attól félnek, hogy a teljes szerkezeti átalakítást igénylő, szigetelés nélküli, folyton beázó épület egyszer csak a fejükre dől.
Itt ebbe a házakba emberek élnek. A 21. században, miközben Európához tartozunk nyomorúságos körülmények között, az udvarra járnak ki a WC-re, azt hiszem erre nem lehetünk büszkék, és azt hiszem, hogy elsősorban az embereket kellene megkérdezni, akik itt laknak, és nem Budáról és Rózsadombról dönteni a fejük fölött.
Megfosztani őket attól, hogy ilyen környezetből normális, tisztességes lakásnak nevezhető lakásokba menjenek lakni, ez egyszerűen vétek.
A lakók remélik, mégis megegyezés születik a műemlékvédők és a beruházók között. Az önkormányzatnak egyébként nincs kerete arra, hogy több százmillió forintból rendbe hozza a védetté nyilvánított Klauzál utcai házat.
A Kárpát-medence kulturális hagyományairól 34 hazai és környező országbéli képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás Budapesten az ENSZ Múzeumban. A tárlat június 21-ig látogatható.
Sólyom László köztársasági elnök, a tárlat védnöke szerint a művészek által vallott kettős identitás fontos léthelyzet a jövőre nézve. A Kárpát-medencei kulturális identitás kérdéseit feszegető tárlat számba veszi az etnikai kisebbségeknek a többségi nemzettől eltérő, vagy az anyanemzethez kötődő viszonyait. Foglalkozik a kettős identitás jelentésével és bemutat olyan műveket is, amelyek kisebbségi és önazonossági kérdésekre reflektálnak. A szervezők célja az volt, hogy válasz szülessen olyan kérdésekre, mint az, hogy művészete a mi kisebbségben születik, meg tud-e jelenni művészetként az így született alkotás az egyetemes kultúrában, egyáltalán a kisebbségben élő etnikumok életkörülményei, intézményei lehetővé teszik-e a művészet megszületését. A választ az érdeklődők maguk is megtapasztalhatják a bemutatott művek révén.
Most sport és időjárás jelentés következik. Én a híradás végén megköszönöm figyelmüket, munkatársaim nevében is jó éjszakát kívánok mindannyiuknak.
Köszöntöm Önöket 6 nappal a manchesteri angol-magyar barátságos labdarúgó mérkőzést megelőzően. Május 24-én a Susa Ferenc stadionban Új-Zéland ellen lép pályára válogatottunk. Bozsik Péter szövetségi kapitány és segítője Détári Lajos tehát ekkor mutatkozik be hivatalosan. A Pikszeget kiegyenlítette a férfi kézilabda bajnoki döntőben. Kovács Péter együttese nagy csatában 27-23 arányban nyert a címvédő MKV Veszprém ellen a második mérkőzésen, és így 1-1-re áll az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc. A női NB1 felsőházi rájátszásában a Ferencváros a Dunaferrel találkozott.
Az öldmezes Fradinak matematikai esélye még van a bajnoki címre, de ehhez az kellett, hogy ma győzzön a Dunafer ellen. Dolgát elvileg könnyíthette volna, hogy Radulovics nem vállalta szemsérülése miatt a játékot Újvárosban, viszont az zöldfehérek a saját dolgukat megnehezítették, mert az első félidőben nagyon sok hibával és nagyon rosszul játszottak, igaz, a Dunafer sem parádézott, de Melman és Sirin a jó teljesítménye, valamint a jól ismert újvárosi akarat elég volt ahhoz, hogy maguknál tartsák az előnyt. A Ferencváros a folytatásban sem igazán tudott zárkózni eleinte, mert rengeteg volt a hiba, egyetlen egy akciógólt lőttek 8 perc alatt a csapatok. Aztán, amikor a nagy kapkodás és reklamálás közepette a piros mezesek 3 góllal elléptek, jött a jól ismert népligeti hajrá, vagy úgy is mondhatjuk, hogy a Dunafer a két Győr elleni mérkőzés után most is a játszma végét nem bírta. A Ferencváros nagyon szívósan kapaszkodott, és végül, ha kis szerencsével is, de egyetlen góllal megnyerte a mérkőzést, ezzel életben tartva matematikai esélyeit. A másik találkozón a Győr 6 góllal verte a Debrecent, de még nem bajnok.
Már a második mérkőzést rendezték a 3 győzelemig tartó női vízilabda bajnoki fináléban. A Lenkupa győztes Domino BHSC 1-0-ás vezetése mellett folytatódott a párharca a címvédő Dunaújváros otthonában.
Az első meccshez hasonlóan Dunaújvárosban is a sötét sapkás Domino kezdett jobban, és az első negyed végén 3-1-re vezetett Györe Lajos csapata. A második felvonásban jobban tartották magukat az újvárosiak, de ezt a szakaszt is a Honvéd nyerte, így 6-3-as vendégvezetéssel fordultak a csapatok. A második félidő jóval nagyobb izgalmakat hozott, 10-7 után ugyanis a végül 5 gólig jutó Bújka Barbara vezérletével 11-10-re felzárkóztak a főiskolások, és a vendéglátók a hosszabbítás kiharcolásáért is elkövettek mindent. Ám a végén a dominósok örülhettek, legjobb góllövőjük Tomaskovics ugyanis belőtte egy az újvárosiak által erősen vitatott 5 méterest. 12-10-es győzelmével már 2-0-ra vezet a Honvéd összesítésben, és egyetlen győzelemre van a bajnoki címtől.
Kora délután értesülések szerint súlyos törvénysértés részese lehetett egy magyar labdarúgó bíró. Ma este kiderült, hogy az eset egyik gyanúsított személye valóban egy aktív játékvezető.
A Szabolcs megyei VPOP 12 embert, köztük egy az első osztályban tevékenykedő játékvezetőt állított elő csempészés gyanúja miatt. A játékvezető, Saskői Szabolcs így már biztosan nem vezet meccset egy ukrajnai utánpótlás tornán, és a Csehország-Kosztarika barátságos mérkőzésen sem.
A Saskői Szabolcs, aki egyébként FIFA játékvezető, leállították. Ennek megfelelően természetesen a játékvezetői működését szüneteltetjük, mint külföldön, mint pedig itt van. Egy magán dologról van szó, lévén az ő munkája a vámkezelő, tehát ez külön kell, hogy választjuk a játékvezetéstől. de függetlenül a játékvezetők szervezete egy erkölcsi testület, úgy gondolom, hogy nem szerencsés, hogyha egy játékvezető a magánéletben vagy a munkájában ilyen kellemetlen szituációba keveredik.
Most már biztos, Vas János után Vas Márton is elhagyja a dunaújvárosi jégkorong csapatot, míg Vas János első amerikai szezonját töltötte a Dallas Stars fiók csapatában. Addig Vas Márton a francia élvonalban szereplő Briansonhoz igazol.
Vas Márton és Vas János a légiós életről és egy eredményes szezonról is beszélgethetnek. Márton Franciaországban folytatja pályafutását köszönhetően a VB-n nyújtott jó teljesítményének.
Úgy áll a dolog, hogy leküldték a szerződéstervezeteket, és aláírásra és megbeszélésre vár. Úgy gondolom, hogy nem csak a jelennek jó, hogy most páran el tudunk menni esetleg külföldre, hanem az, hogy esetleg egy kicsit megismerik Magyarországot, hogy van Magyarországon is hoki, és a mostani fiataloknak esetleg többi lehetősége adódik majd ebből.
Ezt az ifjabbik vasfivér is megerősítheti, hiszen ő túl van első AHL szezonján, és azt mondja, közelebb jutott álmaihoz, az NHL-hez.
Mindenképp közelebb vagyok, ez is bizonyította, hogy visszahívtak az év végén pár napra a Dallasba, és hogy a J.J. McQueen, ő az ilyen kondi edző a Dallasba, akivel megbeszéltük, hogy mi lesz a nyári felkészülés. Itt Hondunaújvárosban fogom nyári edzéseket csinálni, remélem a bátyámmal, hogyha beleáll, és utána meg júliusban kell kimenni Dallasba.
Végül felhívom figyelmüket, hogy a labdarúgó UEFA kupa döntőjének végeredményét éjszakai adásunkból megtudhatják a szerdai Dunasport végén valamennyi munkatársam nevében. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Autonóm személy, önálló, független.
Néhány téma a mai reggelből. Biztonsági övet a buszokra, de vajon felkészültek-e erre a volántársaságok? Ennek jártunk utána. Változás mindkét oldalon, a kormány reformokra, az ellenzék pedig az új szerepre készül. És ma reggel az is kiderül, hogy mit ér az érettségi, mit várnak tőle a diákok, illetve milyen ajánlatokat tudnak adni ilyen végzettségre a munkahelyi központok. Várom Önöket ma reggel is.
Pénteken a Ferencváros a Pécs együttesét fogadja, a zöldfehéreknek van mit felettetniük a kínos rákos palotai vereség után, a pécsieknek viszont a Sopron legyőzése adhat önbizalmat. A Fradi inkább a presztízsért hajt, hiszen az ötödik helynél előrébb már nem kerülhet a tabellán, a pécsiek előnye csak 7 pont a kieső helyen álló Vasassal szemben, tehát igyekezniük kell elkerülni a kieső zónából. Ferencváros-Pécs labdarúgó mérkőzés a Duna Televízióban pénteken 19 órakor.